Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! A rasszista kirekesztő viselkedés elleni fellépésként tüntetést tartottak a Kossuth téren. Decemberrel beköszöntött az igazi tél, havazást kezdődött az ország középső és északi részén. Japánban reggel beomlott egy autópálya alagútja, az omlásnak több halálos áldozata és sebesültje van. Jótékonysági akciók indultak országszerte, és az adventi koszorún kigyúlt az első gyertya. Tüntetést tartottak a Mindannyian Együtt Jeruzsálemért alapítvány kezdeményezésére a Kossuth téren. A tiltakozók a jobbikos Gyöngyösi Márton hétfőn a parlamentben elhangzott szavai ellen demonstráltak. Itt többek között felszólalt Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője, Mesterházi Attila, az MSZP elnöke, és Bajnai Gordon volt miniszterelnök is. Mindannyian azt mondták, fel kell lépni a rasszista kirekesztő viselkedés ellen.
Taps fogadta a Fidesz frakció vezetőjét a tömegtüntetés a nácizmus ellen elnevezésű rendezvényen. A demonstrációt azért szervezték, mert a jobbikos Gyöngyösi Márton hétfőn a parlamentben azt szorgalmazta, írják össze, hány olyan zsidó származású ember van a magyar országgyűlésben és a kormányban, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Rogán Antal azt mondta, nem akarunk együtt élni alantas, rasszista megnyilvánulásokkal, nem fogadhatjuk el, hogy vétlen milliók halálát, szenvedését semmibe vegyék. Hozzátette, a népirtások minden esetben listákkal kezdődtek, ezért elfogadhatatlan, ha valaki nem tanul az elmúlt 100 év történelméből. Kijelentette, Magyarország megvédi polgárait.
Nem fogadhatjuk el, hogy Magyarország bármely polgárát csak azért, mert más felekezethez tartozik, vagy más nemzetiségből származik, más értékeket részesít előnyben, méltóságában megsértsék, önbecsülésétől megfosszák, szabadságát elvegyék, listával fenyegetőzve megbélyegezzék.
Békében akarunk élni, olyan országban, ahol a félelem nélküli élet alanyi jog. Ezt már az Együtt 2014 választói mozgalom nevében felszólaló Bajnai Gordon mondta. A volt miniszterelnök reménykeltőnek nevezte, hogy a kormány oldal és az ellenzék közösen emeli fel a szavát az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben. Szerintem ma a gyűlölet elleni összefogás ideje van.
A nácikkal szemben mindenkivel össze kell fogni, de még a hatalomért sem szabad összefogni a nácikkal.
Az MSZP elnöke szerint harcot kell indítani a fasizmus ellen, ezért Mesterházi Attila karanténba zárná a Jobbikot. Azt mondta, a fasizmus egy vírus, a vírus gazda pedig a Jobbik. Bejelentette, hogy pártja addig nem vesz részt a külügyi bizottság ülésein, ameddig annak alelnöke a jobbikos Gyöngyösi Márton. Orbán Viktor miniszterelnöktől pedig azt várja, hogy hétfőn a parlamentben ítélje el a Jobbikot.
Én ma azt vállalom a pártom nevében, hogy támogatjuk azt a DK-s ellenzéki javaslatot, amely arról szól, hogy zárjuk karanténba a Jobbikot a magyar parlamentben.
Az ország különböző részeiről érkezett demonstrálók településük nevét feltüntető táblákat emeltek a magasba. Többen viseltek sárga, hatágú csillagot, az emberek túlnyomó többségének nemzeti színű zászló volt a kezében.
A Kossuth Lajos térre és a Vértanúk terére bejelentett demonstrációk rendbontás nélkül értek véget. Rendőri intézkedésre nem került sor, közölte a BRFK. Mint írták, a rendezvényektől térben és időben elkülönülten viszont két embert előállítottak. Egyikük a demonstráció egyik rendezőjét ököllel gyomorszájon ütötte, aki azonban nem sérült meg. Vona Gábor, a Jobbik elnöke, közleményben reagált. Ebben azt írta, sajnálattal vette tudomásul, hogy az MSZP és a Fidesz a Hit gyülekezetével közösen éppen advent első vasárnapján ült fel a politikai hisztériakeltés saját maga által gerjesztett hullámaira. Vona Gábor szerint ezzel mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy nagy koalíciós egység jött létre a Jobbik megsemmisítésére. a nácizmus és a kirekesztés ellen szervezett néma demonstrációt a Fidesz és a KDNP szegedi szervezete is, csatlakozva a fővárosi megmozduláshoz. A résztvevők, köztük több önkormányzati képviselő mécsest is gyújtott. Gyimesi László, a Fidesz szegedi elnöke azt mondta, tiltakozni kell az olyan hangok ellen, amelyek ember és ember között különbséget tesznek, faji, vallási vagy politikai hovatartozás miatt. Hozzátette, az emberi méltóság sérthetetlen. Ha Magyarországot nagyon súlyos sérelmek érik az Európai Unió következő 7 éves költségvetésének elfogadásakor, akkor a magyar kormány a megállapodással szemben fel tud és fel fog lépni. Ezt Szájer József, fideszes európai parlamenti képviselő mondta Kiskunfélegyházán. Úgy vélte, kedvezőtlenek a kilátások az Unió következő költségvetési ciklusára, mert a tervek alapján kevesebb pénzt kapna Magyarország, mint most. A politikus a gazdasági válságról szólva azt mondta, Magyarország intézkedéseit, mint például a bankadó, vagy az átutalásokat terhelő adó, illetve az eladósodási korlát bevezetését már több ország is átvette.
Európában ma még nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a válság megoldható a hagyományos eszközökkel. Mi ebben nem hiszünk, mi úgy gondoljuk, hogy egy alapvető váltásra van szükség. Európának alapvetően a munkára, termelésre kell építenie a gazdaságát, és nem pedig a pénzügyi spekulációknak a rendszerére.
Ugyanezen a rendezvényen Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, Szájer József segítségét kérte a magyar libatenyésztők elleni támadás kapcsán. Szerinte két külföldi napilapban is hamis képet mutatva alaptalanul vádolták a magyar libatenyésztőket a tartási és egyéb tenyésztési körülmények miatt. Lezsák Sándor azt mondta, ezeknek az a céljuk, hogy ne vásároljanak Magyarországról libamájat. Közben a Vidékfejlesztési Minisztérium pert fontolgat a brit Daily Mail című újság ellen, amiért a lap lejárató cikket közölt a héten a magyar tollszedésről. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár szerint Magyarország ellenes hangulatot keltenek a cikkek.
Élve kopasztják a libákat Magyarországon. Ezzel az aláírással közölte ezt a fotót a brit Daily Mail. Állatkínzásnak nevezik a magyar libatollszedést. A cikk úgy fogalmaz, a magyar kopasztó brigádok brutálisan dolgoznak. A férfiak és a nők farmról farmra járnak és fájdalmasan szedik a libák tollát. Gyakran megcsonkítják az állatokat. A Daily Mail ráadásul ruházati világcégeket is megszólaltat, amelyek azt nyilatkozták, sosem vásárolnak magyar tollat például a téli kabátjaikhoz.
Ez egy Magyarország elleni támadásnak fogható föl.
Az agrárgazdaságért felelős államtitkár szerint hisztériakeltőek a külföldi írások. Szerinte a tollszedés megfelel a nemzetközi szabályoknak.
Az Európai Unió illetékes hatóságai is néhány évvel ezelőtt ellenérezték ezt a tevékenységet, és semmilyen problémát, kivetnivalót nem találtak a magyarországi módszerekben. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy fölháborító, hogy ilyen támadásnak vagyunk kitéve, és meg fogjuk tenni, meg fogjuk fontolni a jogi lépéseket.
3 éve jelentek meg az első liba ágazatot lejárató felvételek. Egy svéd tévé akkor azt állította, brutálisan tépik a libákat az Alföldön. Egy Bács-Kiskun megyei telepet mutattak a videóikon, akkor a Híradó is járt ugyanott. Ezt a harkakötönyi telepet már évek óta nem használják. Körbejártuk, de libáknak nyoma sincs, még tollat sem találtunk. A Híradó kiderítette, a magyar telepen, amiről azt állították, állatkínzás folyik, már évek óta gabonát tartanak. Később a libatömésről állították, hogy állatkínzás. Az ilyen kampányok miatt több magyar libatartót milliós kár ér.
Csak a vállalatomnak fölmerült árbevétel kiesése, illetve eredmény kiesése több mint 20 millió forint, az ágazaton belül ez pedig le 8,5 milliárd forint.
A külföldi kampányok hatására számos magyar gazda felhagyott a libatartással.
Csütörtökön biztosan megkapják a felmondásukat a Kapuvári Hús ZRT dolgozóit, tudta meg a Kossuth Rádió. Információik szerint azonban a csoportos létszámleépítést már a húsgyár másik cégénél, a Kapuvári Békennél is előkészítették. Ez utóbbi nagyjából 90 embert érint majd. A Kapuvári Hús ZRT-t október elején kezdték el felszámolni. A cég csak nem kizárólagos tulajdonában álló Kapuvári Béken pedig 2 hete jelentette be, hogy fizetésképtelen. Az üzemben szeptember közepén szinte teljesen leállt a gyártás. Tovább egyszerűsödhetnek jövő évtől az örökbefogadási szabályok. A tervek szerint például a jelenlegi 2 helyett 3+1 évig lenne érvényes az alkalmassági határozat. Sokan ugyanis akár 3-4 évig is várnak a gyermekre, és a jelenlegi szabályok szerinti 2 év után előről kell kezdeni a procedúrát. A tervek szerint 2 helyett csak 1 környezettanulmány készül majd az örökbefogadó családról. Az egyszerűsítésekről januárban dönthet a kormány.
Ilyenkor még egy kicsit morcos vagy, ugye? Amikor felébredsz, ugye?
Zsuzsanna miután kiderült, hogy nem lehet vér szerinti gyermeke, 2 évet várt arra, hogy mégis ő ébreszgethessen egy kisbabát.
Kellett környezettanulmány, kellett igazolás a munkahelytől, kellett az orvostól igazolás, volt egy beszélgetés egy pszichológussal.
A jövőben egyszerűsítenék az engedélyeztetést. Jelenleg például 2 hatóság is végez környezettanulmányt, de a tervek szerint elég lenne 1 is. A gyermekre várók a szükséges dokumentumokat elektronikus úton is elküldhetnék, és egyszerűsödne például a külföldi állampolgárságú gyerekek örökbefogadása is. A szakértők szerint fontos cél lenne az is, hogy könnyítsék a nagyobb, már állami gondozott gyermekek örökbefogadását is.
A gyermekek, akik az állami rendszerben élnek, minél hamarabb kerülhessenek családba, és esetleg örökbefogadó családba.
A legtöbben azonban továbbra is újszülöttet szeretnének örökbe fogadni.
Én nagyon optimistán állok így az egész folyamat előtt, és hát nagyon örülnék, hogyha egy éven belül sikerülne hazahoznunk ide egy kis babát.
A párok most általában 2-4 évet várnak egy babára. Ezért is változtatnák meg a kiadott alkalmassági igazolások érvényességét is. Ezek jelenleg 2 évre szólnak, és 1 évvel hosszabbíthatók meg.
Mindazok, akik megkapták az örökbefogadói papírt, azoknak ez legalább 3 év és +1 évig fog szólni, ami annyit jelent, hogy kicsit kitoljuk ennek az eddigi lehetőségét 1 évvel. Ennek az a lényege, hogy nem kell még egyszer újra felmérni őket.
Magyarországon jelenleg 3200-an várnak örökbefogadásra. Tavaly viszont összesen 836 gyermeket adtak örökbe.
Egyelőre nem okozott nagyobb gondot a közlekedésben a reggeli havazás. Budapesten csak a normafához nem tudtak felmenni egy ideig a buszok. Kékestetőn és Dobogókőn meg is maradt a hó.
Fáradtam nagyon.
Miért?
Mert szeretek hóembert építeni.
Először Kékestetőre érkezett meg a hóesés.
Milyen ez a mostani hó?
Hát ilyen latyakos.
De a Pest megyei Dobogókőn is már kora hajnalban esett. A lehullott hó szinte teljesen megmaradt, aminek sokan örültek.
Tervezték, hogy ma is kijövünk, de így a hóval sokkal jobb lett.
A közlekedők kevésbé örültek annyira a hóesésnek. Kora délelőtt nem tudtak felmenni a normafához a BKV buszai. Sopronban is sűrűn esett a hó. Elsőfokú figyelmeztetés is volt emiatt. A közutakat országszerte kamerák figyelik. Ha kell, azonnal indulnak a gépek takarítani.
Országszerte 213 helyen van útmeteorológiai állomásunk.
Ez a sószóró nemrég érkezett meg a közeli hegyekből, havat még nem kellett kotornia.
Többnyire a hegyvidéki területeken kellett sószórást elvégeznünk, így a Bakonyban, Eger környékén, a Mátra környékén, illetve a Kékestetőn volt egy kisebb havazás, ahol még lehet, hogy még a mai napon is megmarad a hó.
Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a télies idő, és további havazás is várható.
Szemtanúk szerint mára 200 kilométer hosszúra nőtt a dugó Oroszország egyik legfontosabb közlekedési főútvonalán, Moszkva és Szentpétervár között. Eközben a közlekedés rendészet azt állítja, hogy a főként kamionokból álló sor csak 55 kilométeres. Az M10-es autópályán pénteken előbb a havazás, majd az ónos eső nehezítette meg a közlekedést, mert az autópálya felügyelet állítólag nem kezdte el idejében az úttest megtisztítását. Japánban több halálos áldozata és sérültje van egy reggeli alagút omlásnak. Tokiótól 80 kilométerre egy autópálya alagútjának boltozata szakadt le 56 méteres szakaszon. A törmelék és a föld több autót maga alá temetett. Egy teherautó kigyulladt. Az áldozatok számát egyelőre nem tudni. A mentők jelenleg 7 eltűntet keresnek.
Még órákkal a baleset után is alig lehetett látni a Szaszagó alagút bejáratát, olyan sűrű füst gomolygott kifelé. Japán egyik leghosszabb alagútja Tokiótól 80 kilométerre nyugatra, az ország legforgalmasabb autópályáján épült. Helyi idő szerint reggel 8-kor csúcsidőben omlott be, egyelőre nem tudni miért. Ezek a biztonsági kamerák felvételei. Látszik, hogy legalább 50 méteres szakaszon hatalmas betongerendák és földarabok szakadtak az úttestre és a járművekre. Több autót teljesen maguk alá temettek. Egy túlélő arról számolt be, hogy hajszálon múlt az élete, de a kocsiban utazó másik öt emberről semmit nem tud. Amikor felocsúttam, láttam, hogy az autó másik fele gyakorlatilag hiányzik, mesélte. Az alagútban a járművek ütközése miatt tűz is keletkezett. A közlekedési akadályok és a rossz látási viszonyok miatt 3 órán keresztül küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ráadásul egy időre a bent rekedtek mentését is fel kellett függeszteni, mert további omlástól lehetett tartani. Japánban utoljára 1996-ban volt súlyos alagútbaleset. Akkor 20-an haltak meg.
Kivilágítatlanul nagy sebességgel ütközött két autó egy földúton éjszaka a Csongrád megyei Dóc határában. Egy 20 éves nő meghalt, 4 megsérültek a balesetben. Úgy tudjuk, a sofőröknek jogosítványuk sem volt. A rendőrség büntető eljárást indított.
Üvegszilánkok, egy darab az egyik autó sárvédőjéből és egy sapka az éjszakai baleset nyomai Dóc határában. És a rendőrségi fotón a két autó, amelyek ütköztek. Jól látszik, hogy szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott a két jármű motortere. Frontálisan valószínűleg nagy sebességgel ütköztek.
A baleset következtében a Lada egyik utasa, egy 20 éves óbuszeszeli nő a helyszínen életét vesztette. További 4 embert a mentők kórházba szállítottak, 2 sérülései súlyosak, nekik töréseik vannak.
Azt egyelőre nem tudni, milyen gyorsan haladt a két autó, de az már a vizsgálat elején kiderült, hogy egyik jármű sem volt kivilágítva, és úgy ütköztek össze a sötétben a földúton. Ezen a nyílegyenes szakaszon történt a tragédia az éjszaka folyamán. Akár 70 kilométeres sebességgel is lehet haladni a homokos talajon. A híradó meg nem erősített információi szerint a balesetet szenvedett emberek egy családhoz tartoztak. Úgy tudjuk, az autókban senki nem volt bekötve, a sofőröknek pedig nem volt jogosítványuk sem.
Trükkös tolvajokat fogott el a rendőrség. A két albán férfi egy cseh autóst fosztott ki tegnap az M1-es autópályán. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai a személyi leírás alapján már tudták, hogy név szerint kiket kell keresni. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezik előzetes letartóztatásukat.
A cseh autós itt, az M1-es autópálya 119-es kilométerénél, az Arabóna pihenőhelyen állt meg szombat hajnalban. Nem sokkal elindulása után érezte, hogy a jobb hátsó kereken leeresztett. Megállt, hogy kicserélje, amikor egy ismeretlen autó megállt előtte, és két albán férfi kérés nélkül segíteni kezdett a kerékcserében. A cseh autós később vette észre, hogy a segítőkész idegenek közben kivették az autóból a táskáját, amiben készpénz és műszaki eszközök voltak, összesen 200 000 forint értékben.
A feljelentésben viszonylag jó személyleírás szerepelt a két férfiről. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai saját személyi ismeretük alapján is igen hamar elfogta a két albán férfit budapesti tartózkodási helyükön.
A nyomozók a lopás többszörösen minősített esetével gyanúsították meg a két albánt. Kihallgatásuk után őrizetbe vették őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Az Arabóna pihenőben nem ez volt az első eset, hogy trükkös tolvajok kiszúrják a várakozó autó kerekét. Legutóbb egy kamionos loptak meg, de őket is elfogták.
A sopposok szóltak a benzinkutasok a pályarendőrségnek, és még hegyes halom előtt elfogták őket.
Ma is volt olyan külföldi rendszámú autó a parkolóban, amelynek vezetője a kamera láttán azonnal továbbhajtott. A parkoló bejáratánál tábla figyelmezteti az autósokat a trükkös tolvajokra. Az ábrán jól látszik a módszer, amíg a vezető kereket cserél, addig a tolvaj a másik oldalon kilopja az értékeket az autóból. Ilyen táblák az M1-es majdnem minden parkolójában vannak már, de a jelek szerint könnyelmű és figyelmetlen autósok is akadnak még. A híradót Víg András tudósította.
Gyakorlatilag porig égett egy családi ház Érden. Először a tároló gyulladt ki, de a tűz nagyon hamar átterjedt a lakóépületre is. Az 5 fős család még idejében kimenekült. Azt mondják, a tűzoltók majdnem 1/2 óra alatt értek ki. A katasztrófa védelem ezt cáfolja.
Itt a konyhába ültünk, és a feleségem hallott ilyen ropogást, azt hitte, hogy a kutya játszik itt kint, és amikor kijött, akkor itt a kazánház már égett.
Szinte teljesen leégett ez a 120 négyzetméteres családi ház Érden. A kazánház gyulladt ki, de a lángok percek alatt átterjedtek a tetőre, aztán a lakóépületre is. A szülők a három gyerekkel együtt kimenekültek a kertbe. Azonnal hívták a tűzoltókat. Azt mondják, bár a laktanya mindössze 5 percre van a házuktól, csak nem fél órába telt, mire megérkezett a segítség.
A tűzoltókat többször hívtuk, a barátaink ismeretségi körben mindenki hívta, és annyit mondtak, hogy úton vannak, ami azt jelenti, hogy több mint 25 perc késéssel értek ki az első hívástól.
A katasztrófa védelem szóvivője azt mondja, egyszerre több riasztásuk volt abban az időben, és gyorsabban kiértek, mint amit a család állít.
Nem tartott 25 percig, összesen 18 perc alatt érkeztek ki a török-bálinti egységek, ugyanis az érdi egység párhuzamosan egy másik tűzoltását végezte abban az időben.
A több méteres lángokat csak nem egy óra alatt tudta megfékezni 17 tűzoltó. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a tüzet.
Megkezdődött a várakozás időszaka. Ma van advent első vasárnapja. Az ország több pontján is gyertyagyújtással indult el az adventi időszak, de voltak rendhagyó ünnepségek is. Kékesen például hóért fohászkodott a síszakma, Miskolcon pedig még a villamos is karácsonyi ruhát öltött.
Gyertyagyújtással indult az advent Budapesten a Szent István téren. A díszkivilágítást is felkapcsolták, a bazilika épületét pedig háromdimenziós grafikával öltöztették karácsonyi díszbe. Szokatlan fényességgel érkezett a megállóba a miskolci villamos is. Karácsonyig ez a fényfüzérrel, szalaggal és díszekkel felöltöztetett jármű járja a várost. Az első utasok még szaloncukrot is kaptak.
Mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy jobban ráhangolódjunk az ünnepekre.
A néprajzkutató szerint is az advent a ráhangolódásnak az időszaka. A keresztény hagyomány szerint az emberek bűnbánattal, elcsendesedéssel lelkileg is készültek az ünnepre. A szakember szerint mára sokat változott az advent jelentése.
Ez a négy vasárnap főként abban telik el, hogy megrohamozzák az emberek az üzleteket. De alapvetően és hagyományosan ilyenkor már készültek a betlehemesek, a kántálók, tehát magára az ünnepre készültek. Mert az ajándékot elsősorban Jézus érkezése jelentette.
A világ legnagyobb beltéri betleheme már csütörtökre elkészült a Somogy megyei Vörsön. A betlehemet most az apostoli nuncius áldotta meg. És áldással indult az advent a Kékesen is. Ugyan a hegyen már megmaradt az első hó, a síszakma azonban nem bízza a véletlenre. Advent első vasárnapján az égiekhez fohászkodtak, hogy Holleanyó ne fukarkodjon idén a hóval.
Advent első vasárnapja itt Kékesen eddig a három alkalomból mind a háromszor fehér volt. Kétszer hó, egyszer pedig hatalmas és gyönyörű zuzmara. De ez nem jelenti azt, hogy a tél az jó lenne, bár reménykedünk benne.
A Kékesen ingyenes koncert, kézműves kirakodóvásár és forradbor is várta a Sielis szerelmeseit.
Székesfehérváron a karácsonyi készülődés jegyében tegnap késő este óta tart az Új Szövetség maraton. A Vörösmarty Színház nagy színpadán 24 óra alatt egymást váltva több mint 130-an olvassák fel az Új Szövetséget. A maraton adásunk után ér véget. Több ezer hívő előtt nyitotta meg az adventi időszakot 16. Benedek pápa a római Szentpéter téren. A katolikus egyházfő a fogyatékkal élő emberek világnapjára is emlékeztetett, és arra szólította fel a kormányokat, hogy védjék a fogyatékkal élőket. Az adventi időszak kezdetén a világ számos országában is felkapcsolták a karácsonyi fényeket.
Nagyvárad már szombat este ünnepi fénybe öltözött. A városközponti parkját 14 kilométer hosszú égőfüzér világítja meg. A nagyobb tereken pedig 12 méteres fenyőfákat állítottak. A portugál főváros központjában több százan gyűltek össze, hogy elsőként láthassák a különleges karácsonyi fényeket. Válságos időket élünk. Ennek ellenére most is bejöttünk a belvárosba nézelődni, vásárolgatni, mondta ez a kisgyermekes anyuka. A kedvenc ez az óriási gömbdísz volt, de az interaktív karácsonyfát is sokan megcsodálták. Az osztrák főváros legfelkapottabb bevásárló utcájában, a Mariahilfestrasszén most indult be igazán a bevásárlási láz. A feleségemnek vettem egy könyvet és egy CD-t, a fiamnak pedig egy pulóvert, mondta ez a férfi. Rio de Janeiroban tűzijátékkal ünnepelték, hogy elkészült a világ legnagyobb úszó karácsonyfája. A brazil nagyváros egyik tavának partján több mint 5000-en nézték a fények felkapcsolását. Igazi karácsonyi hangulatom lett, mert az egész családom itt van, magyarázta ez az asszony. Idén egy 85 méteres fenyőt díszítettek fel, több mint 3000 égő ragyog rajta.
Adománygyűjtő akciót indított az Ökumenikus Segélyszervezet. A rászorulókat a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni, de képeslap vagy forralt bor vásárlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. És ma indult a Katolikus Caritas 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű jótékonysági akciója is.
Médiatörténetet írunk, mert ritkán szokott egy sajtótájékoztató percre pontosan kezdődni, de 13:53 van.
És ez az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő vonalának is a telefonszáma. Aki ezt felhívja, 250 forinttal támogatja a rászorulókat.
Főként élelmiszercsomagokat juttatunk el, de vannak olyan esetek, amikor tűzifával segítünk, a téli fűtésnek a költségeiben tudunk részt vállalni.
Ma Magyarországon több százezren élnek mély szegénységben.
Sajnos egyre nagyobb szükségünk van, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem a világ minden részében a gazdasági válság az elhúzódónak látszik.
Ne csak költsenek, adakozzanak is. A Vörösmarty téri karácsonyi vásárban még a bohóc is erre kéri az embereket.
Érezzék a legjobban jól magukat, viszont a hátrányos helyzetű emberekről se feledkezzük meg.
A segélyszervezet itt adománygyűjtő ládát is működtet.
A kisfiam meglátta, és szeretett volna valami édességet, én meg összekötöttem ezt a két dolgot, megláttam, hogy lehet adományozni, és akkor így.
De képesabb feladással is lehet segíteni a rászorulókon. Tavaly karácsonykor 50 millió forint gyűlt össze. A szervezők bíznak benne, hogy az emberek idén is adakoznak legalább ennyit.
Van, aki 100 forinttal tud hozzájárulni, de épp az imént volt egy nagyon bőkezű adományozó, aki 20 ezer forintot is bedobott nekünk, aminek nagyon örültünk.
Adományokat vár mostantól az ország 200 településén a Katolikus Caritas is.
Akik napi megélhetési gondokkal küzdenek, figyeljünk rájuk.
Mindenki, akinek a kezében gyertya van, már segített is egy kicsit.
A gyertyáért felajánlott adomány az, amivel az emberek tudják segíteni a rászorulókat. Ez élelmiszercsomag, játék, tűzifa formájában jut el még karácsony előtt az emberekhez.
Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű akció indításával együtt este Szegeden meggyújtották az ország egyik legnagyobb adventi koszorúján is az első gyertyát.
Jónak lenni jó címmel indított gyűjtést a közmédia, a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára. A nyitó eseményen az MTVA több műsorvezetője is részt vett, akik ajándékkal kedveskedtek az ifjú házigazdáknak. A gyűjtés december 16-án zárul, aznap a közmédia több műsora is erről szól majd.
Énekkel köszöntötték a Csobánkai Életház lakói a közmédia műsorvezetőit. Az intézményt a Böjte Csaba Ferences szerzetes által irányított Dévai Szent Ferenc Alapítvány működteti. A civil szervezet hátrányos, nehéz sorsú kisgyermekeket támogat már 20 éve. Az alapítvány munkáját segíteni a közmédia is a most indított gyűjtéssel. Borsa Miklós, a híradó műsorvezetője is részt vesz az akcióban.
Böjte atyának mindig is szerencséje volt eddig azokkal az akciókkal, amik őt körülvették, és mindig újabb és újabb ehhez hasonló áruházakat tudott megnyitni. Én nagyon remélem, hogy ez a gyűjtés is sikeres lesz.
Mostantól a képen látható számlaszámra várják az adományokat. A következő két hétben a közmédia folyamatosan közli majd ezt a számot, hogy minél többen adakozzanak.
A közmédiának és az ML az MTVA-nak egyfajta közszolgálati kötelessége, közszolgálati feladata, hogy a saját lehetőségeivel, felületeivel úgy gazdálkodjon, hogy az ilyen típusú akciókra is maradjon erőforrás, és ezt nagy lelkesedéssel és igazán jó szívvel végzi az MTVA.
Elindult egy emeldíjas SMS vonal is. Minden üzenet 250 forintba kerül. A befolyó pénzzel ugyancsak az alapítvány munkáját lehet támogatni. Böjte Csaba azt mondta, karácsony közelettével még jobban oda kell figyelni a gyerekekre, ezért nekik is szükségük van minden adomány forintra.
Ezt mostanában is sokszor, nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy mennyi szolidaritás, jóság, összefogás, irgalom van az emberekben. És azt gondolom, hogy hát tudatosan kell magunkba ezt az értéket erősítsük, támogassuk.
A jótékonysági akció két hétig tart. Az akcióról december 16-án egésznapos műsort sugároz az M1, az M2 és a Duna, valamint a Petőfi és a Kossuth Rádió.
A sporthírek és az időjárás jelentés után Magyarország szeretlek című vetélkedő műsorunk kezdődik. Szép estét kívánok, viszontlátásra!
A hegyi beszédben azt olvassuk, boldogok a békesség teremtők. Milyen különös volna, ha legalább most ebben az adventi időszakban mindenki megpróbálna békességet teremteni. Csak a maga körében, de úgy, hogy nem a másiktól várja, hogy elkezdje, hanem fenntartás nélkül, gyanakvás nélkül, előítéletek nélkül ő nyújtana kezet elsőnek, a másiknak.
Hazánkban megkezdődött és legkésőbb 2014 végéig befejeződik az analóg földfelszíni műsorszóró hálózat lekapcsolása. Helyébe a már most is országosan elérhető ingyenes Mindig TV lét. Ez lesz a nagy átállás.
Üdvözlöm Önöket a nagy átállás showban. Mint már tudjuk, egy megfelelő antenna segítségével szinte bárhol elérhető a Mindig TV. Ez körülbelül 98%-os lakossági lefedettséget jelent. De mielőtt ebben jobban belemennénk, engedjék meg, hogy bejelentsem mai vendégünket, Imrét. Imre ma arra tesz kísérletet, hogy a kerti medencében megdöntse jeges vizes merülési rekordját. Imre eddigi legjobb ideje 30 másodperc, ezért jó lesz, ha én is belehúzom. Korábban már beszéltünk róla, hogy az antenna kiválasztásánál mire kell ügyelni. Sokat számít például, hogy az antennánk hol helyezkedik el a legközelebbi adótoronyhoz képest. Ha az analóg adásokat néztük korábban, vagyis már van tető antennánk, az nagy valószínűséggel továbbra is biztosítja a vételt. Ha szoba antennánk van, az adóállomásoktól távolabb lehetséges, hogy egy új antennát kell beszereznünk. A Mindig TV szolgáltatás igénybevételéhez javasoljuk, hogy először ellenőrizzék a mindigtv.hu honlapon a lakcím beírásával a vételi lehetőségeket. Imre eddig bírta, de szerintem még ő is pontosan érti, mi a teendő. Várom Önöket a következő nagy átállás showban is, addig pedig keressenek bennünket a mindigtv.hu oldalon.
Ne várjon, váltson most! Mindig TV, minőség havidíj nélkül.
Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de ön is felkészülhet rá. Tervezze meg otthon a biztonságát látványos online felületünkön. És válasszon komplex védelmet otthona számára kedvező áron. Allianz. Együtt A-tól Z-ig.